Ez az ESA-nak, vagyis az Európai űrügynökségnek egy elfogadott űrmissziója. Egy űrtávcső rendszerről van szó, egy platformon, tehát egy űreszközön lesz 20-nál is több viszonylag kisméretű távcső, és ezekkel távoli csillagok körül keringő bolygókat, úgynevezett exobolygókat fogunk keresni. Az exobolygó elnevezés az az extraszoláris, tehát naprendszeren kívüli planétákat jelenti. Ugye körülbelül 20 évvel ezelőttig egyedül a saját naprendszerünket ismertük, és fogalmunk se volt róla, hogy más naphoz hasonló csillagok körül keringenek-e bolygók. 1995-ben történt az áttörés, amikor egy ilyet sikerült találni, és azóta pedig az űrmissziók, mondhatjuk így, a legsikeresebbek az ilyen exobolygóknak a keresésében és találásában. Több ezerről van már tudomásunk. Például ilyen a Plátóhoz hasonló NASA missziók, meg európai missziók voltak a legsikeresebbek ebben, és most már nagyon pontos statisztikákkal rendelkezünk arról, hogy más csillagok körül milyen fajta bolygók, kicsik, nagyok, milyen gyakorisággal fordulnak elő.
Miért fontosak számunkra az exobolygók?
Hát egyrészt ugye a csillagászok szeretnék tudni, hogy a mi saját naprendszerünk például hogyan alakul ki. Ezt ugye nem tudjuk végigkövetni, ez sok-sok milliárd éven keresztül zajlik és zajlott. De hogyha más rendszereket meg tudunk figyelni, akkor azokból le tudjuk vonni azokat a következtetéseket, amik nekünk szükségesek ahhoz, hogy összerakjuk ezt a kirakós játékot, hogy hogyan keletkeznek a bolygók, egyáltalán milyenek. A mi naprendszerünk az egy teljesen átlagos naprendszer, vagy egy nagyon különleges valami. Ugye olyan szempontból mindenképpen különleges, hogy ez az egyetlen naprendszer, vagy élőhely, ahol ugye élet, mint olyan, az megtalálható, és tudomásunk van róla. És ez egy másik nagyon fontos motiváció, hogy lehetnek-e olyan helyek máshol az univerzumban, tőlünk nagyon-nagyon távol, amivel semmiféle kapcsolatunk nem lehet. A mai fizikai tudásunk szerint nem tudunk oda menni, nem tudjuk őket közvetlenül megvizsgálni, ha egyáltalán vannak ilyenek, de egyáltalán ez a lehetőség, ez adott-e máshol az univerzum, hogy mennyire vagyunk mi különlegesek, és mennyire vagyunk egyedül. Hát ezek olyan filozófiai kérdések, amik én azt gondolom, hogy a mindennapi embereket is érdeklik, nem csak a tudósokat. És hogyha valaha sikerül olyan helyet találni, ahol az élet feltételei adottak, és ott alkalmas, és ki is tud alakulni az élet, és ne talán még az is ma még ugye tudományos fantasztikum, de az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy már a mai eszközeinkkel, vagy a közeljövő tudományos eszközeivel még a mi életünkben akár felfedezhetünk egy távoli bolygón is életet. Ennek azt hiszem akkora jelentősége, olyan filozófiai jelentős, vagy kulturális jelentősége, amit nem lehet Nobel-díjakba mérni, meg nem lehet néhány szóban összefoglalni, az alapjaiban fogja megváltoztatni az egész emberiségnek a gondolkodásmódját. Ugye már több ezer éve a görög filozófusok óta, vagy még régebben is minden gondolkodó civilizáció és ember elgondolkodik ezen időnként, hogy vajon vannak-e rajtunk kívül élő lények ebben a hatalmas világegyetemben.
Említette, hogy a Plátó 26 távcsőből áll majd. Miért van szükség ilyen sok távcsőre?
Többféle koncepció vagy megközelítés létezik. A Plátó előtti nagyon sikeres, még most is zajló küldetés, az a NASA-nak, tehát az Amerikai űrügynökség Kepler nevű űrtávcsőbe volt, ami önmagában több mint 2000 exobolygót fedezett fel. Ott egy darab nagyméretű távcső figyelte az égboltnak egy viszonylag kis részét, és eléggé halvány csillagok körül fedezte fel ezt a nagy mennyiségű bolygót és bolygórendszer. A Plátó, ugye a tervezett európai űrmisszió, az most szakít ezzel a hagyománnyal, és megpróbálunk nagyobb területet lefedni, minél fényesebb csillagok körül megtalálni a bolygórendszereket. És ez azért jó, mert hogyha fényes és közeli csillagok körül találunk bolygókat, azokat sokkal könnyebb lesz később alaposan megvizsgálni, például a légkörüket, de akár a méretüket, vagy annak az adott bolygórendszernek a korát is sokkal könnyebb meghatározni. Tehát egy másfajta hozzáállással eddig tulajdonképpen egy ilyen tűszerű tartományban vizsgáltuk, egy nagyon szűk tartományban az égboltot, és ott nagyon pontos statisztikát kaptunk, most pedig szeretnénk az egész égboltra kiterjeszteni ezt a vizsgálatot, és még pontosabb statisztikát kapni arról, hogy a közeli csillagok körül milyen gyakran fordulnak elő például Földhöz hasonló bolygók. Tehát ennek a következő lépésnek a technikai hátterét adja ez az elképzelés, hogy több kisebb távcsővel nagyobb területet tudunk viszonylag pontosan monitorozni.
A műszereket egy nemzetközi konzorcium építi, magyarok is vannak ebben, ön is dolgozik a projekten. Mi a magyar részleg feladata? Mit építenek a magyarok a Platóba?
Igen, a magyar részvétel nagyon fontos, és nagyon büszkék is vagyunk rá. Gyakorlatilag a 2 évvel ezelőtti csatlakozásunk az Európai űrügynökséghez az azt eredményezte, hogy ebben az űrmisszióban már gyakorlatilag az egész misszió elejétől, még a csatlakozás előtt is, tehát ez már majdnem egy évtizedes munka, amiben mi részt veszünk. Tehát a kezdetek kezdetén ott tudtunk lenni, és ilyen szempontból fontos hozzájárulásunk lesz. Igazából három területen tudunk hozzájárulni a Plátóhoz. Van egy tudományos terület, ahol ugye a tudósok, csillagászok fogják vizsgálni a bolygókat és a csillagokat. Van egy adatfeldolgozó hozzájárulás, ahol algoritmusokat fejlesztünk, az űrtávcső központi számítógépén futó algoritmusokat például, amik az adatfeldolgozást fogják segíteni. És van a harmadik, amit ön is említett, ez pedig egy műszerépítés. A műszerépítésben egy magyar KFT már elkezdte egy nagyon fontos alkatrésznek a tervezését, és aztán annak a legyártását is remélhetőleg. Ez pedig egy központi tápegységnek nevezhetjük, ami összehangolja mind a 26 távcsőnek a működését, pontos órajelet ad, és szinkronban tartja ezt az egész műszer együttest. Tehát egy nagyon fontos alkatrészről van szó.
Mikor kezdheti meg a működését a Plátó?
Minden űrmisszió valójában egy több évtizedes vállalkozás, tehát a Plátónak az első tervei vagy koncepciója már több mint 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott, és nagyon-nagyon sok lépcsőn kell keresztül menni, amíg egy konkrét megépült, megvalósult, és az űrbe kijutó műszerről van szó, és ennek most egy fontos állomása volt az, hogy ezen a héten az ESA megadta a végső zöld jelzést, hogy ez az űrtávcső meg is épülhet, és a helyzet az, hogy a mostani tervek szerint, tehát most indul az építése, tehát a konkrét összeszerelése, legyártása és összeszerelése ennek a műszernek, a műszeregyüttesnek, és 2026-ban, tehát 9 év múlva tűzték ki a startot. Azt is mindig hozzá lehet tenni, hogy az ilyen űrprojektekben azért egy-két év csúszás időnként előfordul, inkább gyakrabban, mint ritkábban. Tehát, hogyha 9 év múlva elindul ez a misszió, a tervek szerint legalább 4 évig fog működni, ha minden műszer úgy akarja, semmilyen meghibásodás nem jön közbe, és tartalékok is vannak ebben a rendszerben, tehát a 4 éven túl még akár jó néhány éven keresztül, akár 7-8 évig is tud működni egy ilyen eszköz, és annyi adatot fog generálni, hogy utána pedig akár éveken, évtizedeken keresztül is munkát fog adni a tudósoknak. Tehát ilyen szempontból a kezdeti koncepciótól az utolsó adatok letöltéséig és az utolsó adatmorzsák kimazsolázásáig ez egy sok-sok évtizedes folyamat. Most ennek körülbelül a közepén vagyunk, és egy nagyon fontos momentumban, amikor tulajdonképpen az egész űrmissziónak a hardvere, az űrbe kerülő űrtávcsőrendszer megépítése elkezdődhetett.